Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga itt a védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Pálok Péter, Mahajan Dász, és a mai napon a prédikálásról beszélgetek Triyuga Prabhuval. Üdvözöllek, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Arról fogunk beszélni, hogy ugye minden egyháznak, minden vallásos csoportnak az egyik legfontosabb tevékenysége ugye a prédikálás, az embereknek átadni a tanításokat, ugye nálunk ugye a Szent Nevet, az Úr Csétanya misszióját, és egy nagyon különleges prédikáló túrán voltak Erdélyben, és arról szeretném őt kérdezni. Hát az első kérdésem igazából az, hogy mi volt az oka, hogy erre a területre mentetek először?
Az a legfontosabb dolog, vagy az ok, amiért erre, tehát több oka volt. Az egyik ugye, ahogy beszéltél is itt a kis bevezetőben arról, hogy mi egy prédikáló mozgalom vagyunk, és ez az Úr Csétanyának a missziója, hogy minden faluba és minden városba elterjedjen a Hare Krishna mantrának az éneklése. Na most ugye Magyarországon ez már majd, hogy nem egy ilyen mindennapi dolog, hogy krisnásokkal találkozni, vagy énekelni a Hare Krishnát. A minden faluba és minden városba eljutott már Magyarországon az Úr Csétanya missziója. Viszont itt a szomszédunkba, Romániába, azon belül is Erdélybe, ahol ugye jobbára magyarok laknak, elég nagy hiány van az Úr Csétanya missziójába, szóval arrafelé nem nagyon jártak még Krisna hívők, bakták. Egész Romániában összesen 2 központ van, 2 templom, az egyik az Nagyváradon, a másik pedig Temesváron. A Nagyváradi az egy olyan 8-10 éve létezik, a Temesvári az már jóval régebbi. És hát egy maroknyi bakta csapat van, akik prédikálnak, de ők is főleg úgy helybe, tehát a központokba. Hát ez az egész erdélyi kalandozás, hogy nevezzem így, ez 2004-5 környékén kezdődött, ez még az EGRI központból indultak ki bakták, akik Debrecen környékén szankirtanoztak, név szerint Lakshmipati Prabhu, Sárjadév Prabhu, és ők voltak, akik úgy hát gondolták, hogy megnézzük, hogy milyen lehet a szomszédba könyvet osztani, és akkor egy kicsit így átruccantak, és nagyon jó tapasztalatuk volt, nagyon tetszett nekik a dolog, nagyon kedvesek voltak az emberek, és akkor ott elindult egy ilyen romániai misszió, az EGRI templom indította el, Csétanya Prabhunak a vezetésével, és hát én 2005-2006 nem tudom pontosan, de ebbe az időbe csöppentem bele, ugye ebbe a misszióba. Én akkor költöztem be, és akkor Lakshmipati Prabhuval jártunk így Erdélybe prédikálni. És már akkor egy ilyen nagyon, nagyon vonzó volt a hely és a terület. Hát azt ugye kell tudni így Erdélyről, hogy olyan, mint mondjuk Magyarország a 90-es években, szóval olyan főleg az emberek hangulata. Igazából elég modern már egész Románia, tehát hogy ugyanúgy vannak plázák és hatalmas bevásárlóközpontok, szóval nem úgy van, mint régen, hogy nem lehetett kapni semmit a boltba, hanem úgy ugyanaz a bőség, mint nálunk, de igazából sokkal, az emberek azok valahogy még mindig megmaradtak ilyen egyszerűbbnek, és nagyon, nagyon, hát emberek, szóval ez a legjobb szó rá, hogy ilyen nagyon emberiek, tehát tényleg könnyű velük kapcsolatot teremteni, nagyon kedvesek. Szóval ez volt az egyik ok, hogy úgy elkezdődött egy misszió, és akkor ezt szerettük volna folytatni. A másik ok az, hogy az Úr Csétanya missziója eljusson oda, tehát hogy tényleg nem nagyon jártak arra bakták. És ugyanek most itt Budapesten, a budapesti központban nekünk van egy ilyen célunk, hogy szeretnénk, hogyha jönnének szerzetesek, szóval lennének szerzeteseink, akik vannak most is, de szeretnénk, hogyha jönnének még többen fiatalok, akik úgy fel akarják vállalni ezt a missziót, és van egy ilyen statisztika, hogy az erdélyi, tehát a magyarországi kispapoknak a 80%-a az Erdélyből jön. Tehát, hogy ez megint egy ilyen nagyon, nagyon...
Lelki terület.
Igen, lelki terület, nagyon lelki terület. Hát megdöbbentő volt, mikor legelőször jártam Csíkszeredán, és ugye ott van a híres csíksomlyói búcsú, nem messze onnan, és gondoltuk, hogy akkor megnézzük ezt a Szent Zarándok helyet, meglátogatjuk. És elindultunk autóval, és hihetetlen tömeg jött szembe. Ott gondolkoztunk, beszélgettünk a többiekkel, a szerzetes társaimmal, hogy valami foci meccs lehetett, vagy mi van, biztos most lett vége a foci meccsnek, és akkor mindenki indul haza. De igazából ez nem egy foci meccs volt, hanem a mise ért véget, és akkor miséről mentek haza az emberek. És hát mondom, olyan volt, mint itt egy, nem tudom, egy Fradi-Újpest meccs. Szóval olyan tömeg indult haza. És egyszer láttunk egy misét is ott Csíksomjón, az ottani templomba, ahol olyan sokan voltak a misén, hogy kint álltak az emberek, tehát nem fértek már be a templomba, és akkor kintről nézték. Szóval nagyon, igen, nagyon jó, úgy éreztük, hogy nagyon jó a befogadó közeg, és akkor ezért szerettünk volna mindenképp elmenni prédikálni Erdélybe.
És ki volt a csapat? Kik voltak?
Hát a csapat az úgy nézett ki, hogy Balarán Prabhu, Girirás Kripa Prabhu, Ráda Mádava Prabhu, ők voltak így a csapat magja, és volt velünk két fiú, akik két fiatal fiú, akik egy ideje már így érdeklődnek a Krisna tudat iránt, és akkor ők is nagyon, az egyiküket Krisztiánnak hívják, a másikat Dávidnak, és ők nagyon lelkesek voltak úgy eljönni velünk, és megpróbálni magukat.
Azt szeretném kérdezni, hogy mi volt a folyamat? Tehát megérkeztetek egy városba, ott milyen tevékenység ment?
Hát igazából tehát az egész terv, vagy a stratégia az volt, vagy még inkább így mondom, hogy az a stratégia, mert még mindig tart, hogy kimegyünk Erdélybe, és előkészítünk egy ötállomásos fesztivál turnét. Öt városba szerettünk volna csinálni programot. Ez Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószent Miklós és Sepsiszentgyörgy. Szóval ez az öt város, ahol terveztünk programokat. És igazából ennek az útnak, a mostani útnak, amikor most kint voltunk, ennek az volt a célja, hogy előkészítsük ezeket a fesztiválokat, tehát kerestünk egyetemeket, könyvtárakat, főiskolákat, vagy bármilyen helyet, ahol lehetne termet bérelni, vagy ahol kapnánk ingyen egy termet, ahol tarthatunk előadást, kapcsolatokat építettünk helyi emberekkel. Ez nagyjából így nézett ki, tehát ez volt a terv. És hát a jövőről majd beszélek később.
És mondtad, hogy ezek az emberek nagyon emberiek. Tehát amikor voltak programok, akkor ők hogy fogadták ezeket a szerzeteseket, fura ruhás Romániában megjelentek az UFO-k, és prédikáltak?
Hát pont így, ahogy mondod, kb. Így fogadták az emberek. Szóval érdekes volt, nagyon sok érdekes élményünk volt. Ugye én már nem először voltam így prédikálni Erdélybe, és ahogy mondtam, mindig nagyon különleges volt a fogadtatás. Van egy város, Székelyudvarhely, ahova igazából rendszeresen visszajárunk évek óta, és ott van már egy ilyen kis csapat, egy fiatalokból álló kis csapat, akik úgy rendszeresen látogatják a programjainkat, és ők már elkezdték úgy felvenni a Krisna tudatnak a gyakorlatait, szóval elkezdtek dzsapázni, vegetáriánusok, stb. És ővelük van egy nagyon jó kapcsolat. Viszont most ezen az úton igazából mi nem terveztünk programokat tartani, tehát a mostani túrán, hanem ez a jövő lett volna. A következő héten indulunk újra ki Erdélybe, és akkor lesz ez a fesztivál turné. Szóval igazából most úgy indultunk neki, hogy nem voltak előre megszervezett programjaink, de akár merre jártunk, mindig felkértek minket, hogy tartsunk programot. Úgyhogy nagyon sok érdekes élményünk volt. Például az egyik ilyen nekem egyik ilyen meghatározóbb az volt, hogy átutaztunk egy városon, Kovásznán, ami egy, hát egy picike város, egy ilyen pár ezres kis hely, és útközben, ahogy mentünk a kis furgonunkkal, akkor néztük az embereket, és elkezdtünk beszélgetni a társaimmal, hogy igazából milyen érdekes, hogy Magyarországon mindenhol ismerik a krisnásokat, mi pedig eljöttünk most itt egy olyan helyre, ahol még ezek az emberek soha nem hallottak krisnáról, soha nem énekelték a szent nevet, és hogy milyen csodálatos lenne itt megállni, és akkor prédikálni egy kicsit. És akkor csak úgy azt így kitaláltuk, mindenki nagyon lelkes volt rá, akkor behúztuk a kéziféket, megálltunk, és tartottunk egy 15 perces harinámot. Négyen voltunk a harinám csapatban, plusz én osztottam könyvet a harinám mellett, és hihetetlen volt. Tehát végigmentünk a városon, minden ember utánunk fordult, mindenki megállt, nézett minket, mindenki vett könyvet, tehát nagyon könnyű volt könyveket eladni. És ami egy ilyen vicces volt, hogy kb. 10 perc után kijött a helyi városi televízió, és akkor kérték, hogy hadd csináljanak velünk egy riportot, és akkor adtunk egy riportot a tévébe, hogy krisnások. Ezt meg is lehet találni a Sóvidék tévén. Ez egy olyan tévécsatorna, ami hát egész Erdélybe sugároz. Szóval igazából erdélyi emberek úgy nézik rendszeresen, és akkor ott volt egy, van egy riport, Krisna hívők szobátán, így lehet megtalálni a YouTube-on.
Végre történt valami a városban.
Igen, végre.
Felrázta őket.
És nagyon jó riportot csináltak, ilyen érdekes dolgokat mondtak el a riportba, tehát ők is tettek hozzá, a szerkesztők, és nagyon jó volt.
Nagyon jó. Nagyon jó, hogy ilyen nyitottak az emberek. És ez a fesztivál turné, amiről persze egy kicsit többet is beszélgetünk majd, ez hány embert szeretnétek megmozgatni erre? Mi a terv?
A terv az, tehát úgy béreltük a termeket is, és úgy készültünk propagandával és minden mással, hogy egy olyan 60 és 100 fő között szeretnénk minden egyes állomáson egy ilyen 60-100 fős programot tartani. Tehát a 60 a minimum. A 100 az úgy sajnos a termeknek a befogadó képessége sok helyen limitált. Szóval azt hiszem, hogy 100 embernél többet úgy egyetlen egy hely van, Gyergyószent Miklós, ahol egy hatalmas sportcsarnokot kaptunk, ahol akár szerintem 300-400 ember is befér. Reméljük, hogy meg tudjuk tölteni, hanem akkor egy kicsit érdekes lesz ott a program, de így ez tehát egy ilyen 60-100 fő között, ami azt jelenti, hogy ugye 5 állomás, tehát akkor ez egy olyan 400-500 főt szeretnénk így megérinteni.
Igen, ez nagyon nagy változást fog okozni az összevágó évben. Most egy pillanatra megállunk, hallgassunk egy kis zenét, és folytatjuk a beszélgetést Trióga Prabhuval. itt a Védikus Kultúra magazinja. Folytatom a beszélgetést Triuga Prabhuval az erdélyi prédikálásról. És azt szeretném kérdezni, hogy mondtad az előbb, az előző részben, hogy az emberek olyanok Erdélyben, mint itt a 90-es években, hogy az emberek a befogadó képességük teljesen más, és hogy Magyarországon mivel lehet megfogni az embereket a mai világban, itt a mai helyzetben Magyarországon, és hát mi az, ami az erdélyeket megfogja?
Igen, hogy mivel lehet itt megfogni Magyarországon az embereket, ez számunkra is egy rejtély egyelőre. Inkább úgy mondom, hogy fiatalokat főleg. Ugye mi prédikálunk, és akkor nekem tehát emberek között mozgunk, beszélgetünk emberekkel, főleg a fiatalabb réteggel. Nekem az a tapasztalatom, hogy a mai fiatalokat úgy nagyon nehéz bármivel megfogni. Ugye ez a információs őrület, internet és egyéb dolgok, ezek annyi sok információt kapnak, és olyan könnyen elérhető bármi, amire igazából vágynak, hogy nagyon nehéz nekik valami újat mutatni. Nagyon nehéz. Most így összehasonlítva az erdélyi fiatalokkal, az erdélyi fiatalok is ilyen szempontból ugyanolyan modernitásban élnek, tehát ugyanúgy használják az internetet és minden más ilyen eszközt. Viszont én azt gondolom, hogy ez talán a neveltetésükből adódik, ami egy nagyon fontos dolog, hogy egy kicsit más értékeket kaptak talán a szüleiktől, és annak ellenére, hogy használják ezeket a dolgokat, valahogy ebből a neveltetésből adódóan úgy jobban megőrizték az egyszerűségüket. Szóval az például egy nagyon nagy különbség, amit megfigyeltem, hogy erdélyi fiatalok sokkal udvariasabbak, sokkal könnyebb velük értelmes dolgokról beszélgetni. Alapjából véve nekem az a tapasztalatom, hogy erdélyi emberek nagyon lelki emberek, szóval úgy szeretnek filozófálni, szeretnek úgy nagyon spirituálisak, sokkal spirituálisabbak szerintem, mint a magyarországi emberek. És valahogy bennük van ez a vendégfogadó hangulat, szóval ilyen nagyon, nagyon szeretik a vendégeket. Például egy ilyen érdekes történet, szóval Erdélyben ilyen nagyon egyszerűen élnek az emberek, szóval főleg az idős emberek nagyon, nagyon egyszerűen, tehát Erdélyben még mindig úgy néznek ki a faluk, hogy akkor a tehéncsordák jönnek be este, mint ahogy régen itt Magyarországon is, és akkor papák, mamák akkor kint dolgoznak a földeken, és nem csak ők, én rengeteget láttam így útközben, hogy faluna például az apa együtt dolgozik a fiával a földeken, ami már Magyarországon ez már megint egy ilyen elég kihaló félben lévő dolog.
Fiatalok a földen nem foglalkoznak. Igen. Egyre inkább, sajnos.
Szóval mindenki tart tehenet, mindenkinek vannak állatai otthon. Nagyon jó élményünk volt. Ez rendszeresen előfordul Erdélybe, tehát hogy ez egy ilyen, mondhatom azt, hogy ez egy ilyen alap dolog. Hogyha mondjuk egy falusitól szeretné vásárolni tejet, vagy túrót, vagy bármiféle tejterméket, és van tehenük, akkor biztos, hogy nem fog elfogadni semmi pénzt érte. Szóval csak úgy adják. Ez többször előfordult velünk, hogy szerettünk volna ilyen házi tejet vásárolni, és akkor csak így mondták, hogy nem fogadnak el érte semmit, jöjjünk holnap is nyugodtan. Szóval úgy az emberek úgy jobban függenek egymáson, szóval úgy érzik azt, hogy akkor jobban össze kell tartani. Ez valószínű adódhat abból is, ugye, hogy az erdélyi magyarságot kisebbségbe él, és nagyobb az összetartás tényleg, mert nekik ez úgy beléjük is van kódolva egy szempontból. Szóval a túlélésükhez ez elengedhetetlen. De minden esetre ez a egyszerűségük, ez nagyon kiemelném ezt a különbséget. Ami megmutatkozik a nyelvben is például. Nagyon szépen beszélik a magyar nyelvet. Szóval úgy érdekes, amikor fiatalokkal beszélgettem, kint erdélyi fiatalokkal, akkor ők viccesen meg is jegyezték, hogy ők a magyarokat úgy hívják, hogy svábok. ugye mi gyakran használjuk a ja és egyéb szavakat, elég a magyarországi magyar nyelv elég szleng, szóval tele van tűzdelve szlenggel, viszont erdélyi nyelv az meg olyan, mintha egy mesét hallgatna az ember, mintha egy mesekönyv nyílna meg előtte, úgyhogy sok-sok aspektus van, sok része ennek, de van egy ilyen érezhetően nagy különbség.
Ja, itt Magyarországon a jóga iránt érdeklődők, tehát a testi torna gyakorlat, hát egyszerűen mondva torna gyakorlatok iránt érdeklődők jobban nyitnak a indiai kultúra felé. Hogy ott Erdélyben ez a jóga, ez mennyire terjed, vagy elterjedt?
Ez nagyon érdekes, legtöbben nem gondolnák, de igazából Romániában sokkal régebb óta van jóga, mint Magyarországon. Ezt nem gondoltam volna én sem, de aztán úgy kicsit elgondolkodtam ezen, hogy végül még földrajzilag is közelebb van ugye Indiához, mint mi. Wolf, Erdélyben elég régóta van jóga kultúra. Volt egy jóga oktató, egy román ember, aki elment Indiába, és ott ilyen tökére fejlesztette a jógát, és utána, amikor visszatért Romániába, akkor egy ilyen több tízezres tábort, követőtábort gyűjtött maga köré. Aztán nem akarok így nagyon belemenni a részletekbe, de legalább a helyi pletykák arról beszélnek, hogy ezek a jóga klubok, amiket ő alakított, ezek egy idő után hát ilyen botrányok vették körül ezeket a jóga klubokat, úgyhogy nagy részüket meg is szüntették államilag. Volt egy ilyen nagy razzia, amikor a szekuritát lecsapott ezekre a jógaklubokra, és igazából úgy mindenkit szétcsapta ezt a jógás csapatot. És akkor ez a személy elmenekült Romániából, és azt hiszem, hogy valahol Skandinávia környékén talán, az is lehet, hogy börtönben van éppen, de valami tárgyalása folyik. De a lényeg az, hogy ismerik a román emberek a jógát, nagyon-nagyon sokan ismerik. Például a szatvikus életmód az tehát ez a jóga körökben ez egy teljesen elfogadott fogalom.
Így mondják,
igen.
És ez náluk mit akar? Tehát ez hogy...
Nagyjából ugyanaz, mint nálunk a vajsnava kultúrában, tehát erre próbálnak törekedni, hogy akkor mit esznek, hogyan tisztálkodnak, hogyan élnek. Tehát úgy a Bhagavad Gita az szintén egy ismert könyv Romániában, és jógások használják, tehát romániai jógások, úgyhogy egyáltalán nem áll távol tőlük. Vannak hatalmas jógatáborok, közel a Fekete-tengerhez szoktak lenni ilyen több tízezer fős jógatáborok. Bukarestbe jártunk egyszer, ott is osztottunk könyvet, prédikáltunk, és ott például a helyi jóga asram, az egy 4 emeletes lakótelepi háztömb, az egész asram.
És így hát a szatvikus élet, a vegetariánizmus, az mennyire?
Ez érdekes, hogy nem annyira elterjedt, mint például nálunk. Szóval nálunk sokkal.
Itt már trendi.
Itt már trendesen, igen. Ott is van egy tendencia, tehát hogy látszik, hogy ahogy mondtam, hogy 15-20 év van egy kis ilyen különbség, de nagyon gyorsulnak be a dolgok Romániában, tehát egy eléggé minden szempontból fejlődő ország, és ilyen kulturális szempontból is egyre inkább haladnak a korral. Hát tudom képzelni, hogy utól is fognak élni minket hamarosan. Szóval, hogy úgy vegetárianizmus is eléggé ott van. Aztán, mivel főleg vidéken nagyon hagyományosan élnek az emberek, tehát, hogy az, hogy állatokat tartanak, az úgy egy alap dolog, akkor inkább úgy városokba terjed ez a vegetárianizmus.
A román, illetve az erdélyi emberek mondhatod, hogy nagyon filozófikusak. Tehát, hogy Istenről lehet velük sokat beszélni. Hogy ők honnan közelítik meg Istent? Tehát az ortodox kereszténység felől, vagy melyik irányból jönnek?
Erdélyi magyarokról tudni kell, hogy ők nagy részt katolikusok vagy reformátusok. Románia az ugye ortodox vallású. Általában románok gyakorolják az ortodox vallást, magyarok kevésbé. Tehát főleg a katolicizmus, ami a legelterjedtebb, tehát tényleg az is nagyon erős. És nagyon, ezt is mondhatom, hogy nagyon más ez is, mint nálunk. tehát hogy olyan mélyebbnek tűnnek a vallásgyakorlatok, ahogyan a hívők hozzáállnak és gyakorolják. Szóval az egyik rész, ahogyan megközelítik Istent, az ez a megszokott keresztény megközelítés. Viszont nagyon sokan vannak, akik ugye a természet felül próbálják megközelíteni Istent. Tehát sokaknak van ez a személytelen felfogásuk Istenről.
A természetben létezik Isten.
Igen, hogy a természetben létezik Isten. Szóval egy kicsit ilyen természetimádó.
A tipikus földműves filozófia, hogy tudni kell, hogy imádni valakit, mert különben jön az eső, jön a jég.
Érdekes, ugye a zászlójuk is, a székely zászló, az ugye egy hold és egy nap szimbólum van jelen benne, meg nagyon sok helyen a hold és a nap az nekik ilyen alapszimbólum, tehát hogy ez is úgy benne van egy kicsit ez a...
Érdekes.
Székelykapukon például ez egy alap dolog, a hold és a nap, annak ott kell lennie.
És ők hogy kérdeznek rá? Tehát igazából arra vagyok kíváncsi, hogy milyen vita partnerek, hogyha elkezdenek igazából Istenről beszélni. Tehát mit, csak rákérdeznek arra, hogy kik vagytok, és mondjuk mondjátok krisnások, akkor ki ez a Krisna, vagy hogy mi a...
Érdekes, hogy úgy nagyon elfogadóak, tehát minden szempontból, tehát hogy úgy nem érdekes, hogy inkább, ha vitára kerül sor, tehát valami prédikálással kapcsolatban, akkor soha nem az Isten a pont, tehát hogy van-e Isten, igen, nincs
értem,
Isten, és hogy van Isten,
az
hanem igen, tehát ez nekik alap. Ez teljesen, az nagyon nehéz olyan, nehéz materialista, tehát ilyen kőmaterialista embereket találni kint, nekik úgy alap. Amit úgy szoktak kérdőjelezni, az néha a szabályok. Tehát mikor például a négy szabályról beszélünk nekik, akkor náluk ez úgy azt úgy értik, hogy fontosak, és hogy kell, de hogy mondjuk egy sör miért nem fér bele néha, hogyha mértékletesen van az egész végezet. Tehát ez úgy szokott kérdés.
Ezek eléggé standard kérdések.
Igen. Tehát így mondom, Isten az nem egy téma náluk, tehát hogy azt nem kell bebizonyítani nekik.
Hát ez már nagy előny.
Ez nagy.
Ez egy nagy előny.
Nagy.
Ez egy nagyon jó.
És ráadásul elég... Nekem úgy jött le, hogy nagyon ökumenikusak, tehát hogy úgy
nem, nincs kizáró ok.
Nincs, nem vitatkozhat.
Aki Istenről beszél, az már jó ember.
Igen.
Ez nagyon jó. Ez nagyon jó, nagyon szép. Hát érdemes kiruccolni, prédikálni is Erdélybe. A zene után folytatjuk.
Bye.
Védikus Kultúra magazinját hallják, a Górangát. Folytatjuk a beszélgetést Triuga Prabhuval. Most azt szeretném kérdezni, hogy mik voltak azok az igazán mélyre ható számodra is nagy élmények, amik itt Erdélybe értek téged, meg hát az egész csapatot.
Hát ahogy mondtam, rengeteg ilyen élmény volt, szóval igazából mi szoktuk is erről beszélni a csapattagokkal, hogy hát eleve Erdélybe menni az egy élmény. De van három történet, ami úgy nekem úgy nagyon-nagyon mélyre ment, és úgy megmaradt. Az egyik az Székelyudvarhelyen történt. Egy könyvet osztottunk épp az utcán, és oda jött hozzám egy úriember, érdeklődött a Bhagavad Gita iránt, volt egy nagyon jó beszélgetésünk, és akkor megvásárolta a Bhagavad Gitát, és mondta, hogy lehet, hogy mi tudnánk neki segíteni. Kérdeztem, hogy hogyan. És akkor mondta, hogy ő egy alapítványt működtet, Szent Ferenc Alapítvány, ez a neve, ami ilyen autista és szellemileg sérült gyerekekkel foglalkozik. És akkor mondta, hogy hát ez is úgy mutatta nagyon így a egyszerűségét és az őszintességét, hogy akkor hogy mondjuk már meg, hogy mi mivel tudnánk segíteni ezeknek a gyerekeknek. Szóval, hogy ő csak így...
Igen, a gyerekekre gondol minden pillanatban, és akkor bárki megjelenik, aki jó embernek tűnik, az már
igen, az van.
Beszervezi.
És akkor mondtam neki, hogy hát nézd, mi amivel tudunk segíteni, az az, hogy elmegyünk, és akkor zenélünk, énekelünk a gyerekeknek egyet. És nagyon örült, hogy hú, hát ez nagyon jó, megbeszéltünk egy találkozót, és akkor elmentünk a gyerekekhez. Hát úgy kell elképzelni a helyet, hogy az alapítványt, hogy ez egy ilyen, ez egy lakótelepi háznak a, nem tudom, hatodik emeletén egy lakás, egy háromszobás lakás, ami hát ilyen eléggé lepukkant állapotban volt. De nagyon kedves emberek fogadtak ott minket, mind a gyerekek nagyon kedvesek voltak, mind pedig a tanárok, akik foglalkoznak a gyerekekkel. Hát úgy kell elképzelni, hogy ilyen, tehát a 4 évestől egészen a 10-12 éves korig voltak gyerekek, mindenféle
ezek
korúak.
Autisták
voltak? Igen, ezek a jobbára autisták, volt köztük egy teljesen mozgásképtelen gyermek, aki csak így feküdt egy ilyen kis ágyba, de a legtöbben ilyen autisták. És hát az először úgy megdöbbentő volt számunkra úgy az egész helyzet, mert hát egyik az, hogy még nem voltunk ilyen
intézményben,
és nem voltunk még ilyen gyerekek között. Szóval nekem nem volt így első kézből tapasztalatom autista gyermekekkel. És akkor úgy, hát úgy nézett ki az egész, hogy mindenki ilyen, minden egyes gyerek valami nagyon furcsa dolgot csinált éppen. És akkor úgy gondolkoztam is, hogy úristen, mi fog itt most történni. Szóval el nem tudtam képzelni, hogy mi lesz a hatása ennek a mi lesz a hatása az éneklésnek. És akkor leültünk, elkezdtünk bhajanozni. És nagyon érdekes volt, hogy a gyerekek azonnal így abba hagytak mindenféle furcsa tevékenységet, és úgy elkezdtek koncentrálni az éneklésre. És akkor ki, amilyen hangulatban volt, vagy amilyen természete volt, akkor úgy foglalta le magát az éneklésbe. Volt egy lány, aki odaült a ridangás mellé, és akkor ugyanúgy próbált játszani a térdén, mint a ridangás. Aztán volt egy kisfiú, aki így körbe-körbe táncolt, akkor voltak, akik tapsoltak, és nagyon-nagyon különleges élmény volt, és miközben ment az éneklés, akkor erről utána beszéltünk a többiekkel is, szóval nekik is ugyanez jött át, hogy próbáltunk azon meditálni, hogy milyen különleges ereje van a szent névnek, hogy mert ezt szóval úgy képzeljétek el, hogy a legtöbb gyerek nem is tudott beszélni. Tehát, hogy igazából csak így ilyen nyögtek, vagy így valamilyen hangot próbáltak meg kiadni. Tehát nem tudtak énekelni. Tehát ez volt a fő pont, hogy nem tudták énekelni a Hare Krishna mantrát. De volt nekik egy hihetetlen vágyuk. Csak így ott volt az a vágy, hogy akkor így hogy valahogy részt akarnak venni ebbe, együtt lenni. És ez a vágy, ez akkor úgy, mivel volt ez a vágyuk, akkor Krishna így adta nekik adta nekik igazából a kegyet. És akkor ugyanazt érték át, mintha énekeltek volna. Tehát teljesen ugyanaz az élmény volt. Erre volt egy bizonyíték is a végén, mert bhajan közben az egyik tanárnő, aki az ölébe fogott egy gyereket, ő nagyon elkezdett sírni, de így nagyon, szóval így mindig, hogy valakit így tényleg így megérint valami. És akkor a végén oda jött hozzám, és akkor mondta, hogy hát, hogy nagyon köszöni, hogy itt voltunk, és hogy ez valami hihetetlen élmény volt. Mondta, hogy őt is nagyon megérintette, és elmesélte, hogy mert pont az egyik fiúnak, az egyik autista fiúnak születésnapja volt aznap, és ez a fiú éneklés közben elkezdett sírni, és ez a tanárnő ránézett a fiúra, és csak azt látta, hogy sír, és látta, hogy tiszta liba bőr az egész teste a fiúnak. És akkor őt is úgy elkapta ez a... Tehát annyira megérintette ez a dolog, hogy akkor ő is elkezdett sírni. És akkor ez nekünk egy ilyen nagyon 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 különleges tapasztalat volt, szóval hogy tényleg éreztük azt, hogy itt most valami komoly dolog történik. És azóta is van egy jó kapcsolatunk. Most is, hogyha menjünk vissza, akkor van tervben, hogy meg fogjuk látogatni őket, és elmegyünk hozzájuk.
Nagyon szép.
Ez az egyik történet. A másik az a... Az pedig a vallások közötti kapcsolatról szól. Hát igazából minden vallás egy Istent imád, legalábbis a hiteles vallások, és erre is egy nagyon jó példát, volt egy történet, ami nagyon jól mutatja ezt, nagyon jó példázza. Marosvásárhelyen jártunk, és van egyetlen egy Krisna hívő él Marosvásárhelyen, aki szokott járni ide Magyarországra, egy nagyon kedves fiú, a Gábor.
És ő mióta?
Hát, szerintem egy olyan 10-15 éve.
Mikor az egyviekkel kint voltatok,
nem, volt. Ő igazából nem volt meg, tehát őt nem a mi prédikálásunk, hanem azt hiszem a temesvári baktáknak volt valamilyen programján, és akkor ott ismerkedett meg a Krisna tudattal. És nagyon érdekes az egész történet, mert ő rendszeresen jár egyébként Magyarországra, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és ő úgy lett krisnás, hogy volt neki egy szomszédja, egy ferences szerzetes, akit Pál atyának hívnak, és ők ilyen kertszomszédok voltak. És ez a fiú úgy nem, ő pont egy olyan ember volt, aki úgy annyira, hát úgy hitt Istenbe, de nem szervezett vallásban egyáltalán, nem? Tehát ez, hogy papok, ez neki egy ilyen megvetendő dolog volt. És akkor úgy ilyen rossz szemmel is nézett mindig az atyára, vagy úgy mit keres itt. Ez volt a hangulata. És mivel szomszédok voltak, azért volt néha érintkezési pont, kellett kommunikálniuk. És egy idő után valahogy olyan természete volt az atyának, hogy úgy Pál atyának, hogy úgy összebarátkoztak. De olyan szinten, hogy egy idő után elkezdte segíteni őt Pál atyát, szóval ilyen kis úgymond ilyen titkára lett ilyen. Hát nem, majdnem, hogy jó, tehát egy ilyen...
Több,
igen, ennél több. Tehát, hogy már együtt dolgoztak. Igazából nagyon sok mindenben segített neki. És ekkor történt az, hogy találkozott baktákkal, és akkor ott nagyon megérintette ezt, hogy úristen, itt vannak ezek az emberek, milyen különlegesen néznek ki, milyen különleges dolgokat csinálnak, és hogy milyen különleges szabályok szerint élnek. Ez nagyon megfogta ez, hogy nem élnek szexuális életet, nem fogyasztanak drogokat, alkoholokat, stb. És akkor ezt ment haza, és akkor ott újságolt a barátjának, Pál atyának, hogy képzeld, itt vannak ezek az emberek, és ezek nem élnek szexuális életet, és nem esnek húst. És akkor hát alapjából, mivel mit várnánk ilyenkor, hogy akkor mondjuk azt mondják, hogy ó, hát igen, ez nem a mi világunk, ne is foglalkozz vele. De Pál atya akkor azt mondta, hogy figyelj, ezeket a dolgokat te is meg tudod csinálni. Hogy szedd össze magad, és akkor menj el hozzájuk. És így. És akkor így adott neki egy ilyen instrukciót. És így lett krisnás. Szóval egy ferences atyának a síkságát megkapta. És most, mikor kint voltunk Marosvásárhelyen, akkor mi is megismerhettük Pál atyát, akkor elvitt hozzá minket. És róla azt kell tudni, hogy árvaházakat működtet. Hát igazából egy árvaházat, ami több helyszínen működik. Ez Marosvásárhelyen van, ahol idősebb gyermekek vannak, tehát már ilyen felnőtt korhoz közeli gyermekek, és van egy kis falu, nem messze Marosvásárhelytől, ahol pedig tehát ilyen pár éves, nem tudom, 2 évestől egészen 8-10 éves gyerekekig, tehát ilyen korú gyerekekkel foglalkozik. És hát nagyon kedvesen meginvitált minket, hogy tartsunk egy programot az árvaházba, menjünk el, énekeljünk a gyerekeknek. De akkor nagyon különleges volt, mert hát készültünk egy ilyen nagy táblával, amire fel volt írva a Hare Krishna mantra, és akkor beszélgettünk a többiekkel, hogy milyen jó lesz, hogy majd megtanítjuk a gyerekeknek a mantrázást, és akkor most így találkoznak a Krishna tudattal, és hú, hát akkor így átadjuk nekik a tudást, hogy mennyire különleges lesz. És akkor megérkeztünk a kis faluba, egy ilyen kis eldugott kis falut képzeljetek el, megálltunk az autóval, a ház előtt, és ahogy kiszálltunk, akkor hatalmas nagy Hare Krishnával és búranga kiáltásokkal fogadtak minket a gyerekek. És akkor így néztünk. Hogy most
aztán az ökumenikus
áruház. És nagyon igen, nagyon-nagyon különleges volt a program. Hát azt megtudtuk, hogy a gyerekek onnan tudják a Hare Krishnát, meg a Górangát, hogy a Gabi, ugye, aki így benfentes a atyánál, akkor ő úgy oltja beléjük ezt a dolgot. És volt egy kis kápolna, vagy van ott egy kis kápolna az árvaházba, és akkor a kápolnát átrendeztük egy kicsit ilyen krisnássá.
És ott hány gyerek volt?
Hát egy olyan 25. 25 gyerek.
Felnőttek voltak még?
Volt egy pár nevelő velük, meg ugye ott volt atya, a pálotya, és akkor így, meg ott volt a Gábor, meg a mi kis csapatunk, és elkezdtünk akkor bajanozni nekik, és hát hihetetlenül fogadták. Hát gyerekeknek nagyon egyszerű egyébként is prédikálni, mert ők csak hát egyszerűek, és akkor csak szeretnek énekelni, szeretnek részt venni ilyen dolgokba. Hát volt minden, amit el tudtok képzelni, szóval egy igazi kirtan kerekedett belőle, ahol a gyerekek feltett kézzel ugráltak, vonatoztunk körbe, szóval minden volt, és nagyon vicces volt, mert úgy volt ott egy 400 éves Mária szobor. Igen, szóval, hogy a millió. Jézus a kereszten. És akkor ez egy ilyen, de nagyon, nagyon érdekes volt, még ő is mosolygott, hogy ez egész olyan volt, de ez tényleg, tehát ez teljesen ugyanaz az élmény volt, mintha mondjuk belecsöppentünk volna Legyetek jók, ha tudtok című filmbe. Mm-hmm. Tehát minden, hogy minden így, nem is hittük el, hogy hol vagyunk. Tehát hihetetlen. És nagyon jót beszélgettünk az atyával, mesélt egy kicsit, úgy bemutatta nekünk az árvaháznak a működését.
És hasonló működése van, mint a Böjte Csaba féle?
Igen, hasonló.
Árvaházaknak?
Hasonló, annyi, hogy ő kevesebb gyerekkel foglalkozik, neki úgy összesen egy olyan 50-60 gyerek van, akikkel foglalkozik, ugye a Csabának azt hiszem több ezer. De hasonló a működés. Teljesen adományokból tartja fenn magát, tehát mondta, hogy sem az egyháztól, sem az államtól nem kap semmiféle támogatást, igazából utazik elég sok helyre, és akkor így adományokat gyűjt így az árvaház számára. Nagyon, nagyon, hát például kipróbáltam Ridangát az atya, szóval, hogy nagyon, nagyon énekelt a Hare Krishnát velünk, tehát ő teljesen nyitott így a Krishna tudatra. Igazából nekem az volt a tapasztalatom, amikor vele beszélgettem, hogy egy igazi szerzetes áll előttem. Nagyon tanult. Tehát, hogy úgy...
Hány éves a pálat?
Hát egy olyan 60 körül lehet.
60 körül. Nagyon jó. Meg az, hogy ennyire mert általában úgy szokott lenni egy ilyen vallásközi találkozó, hogy nem mindig vesznek részt. Még ha ők is hívják, nem mindig vesznek részt, és ő meg ezeket mind gyakorolta, az nagyon jó.
Igen,
példát is mutatott ezzel a többi.
Igen.
Ez nagyon szép történet. Még van egy kis időnk, és hát reméljük, hogy még sok ilyen csodálatos történetet fogunk majd hallani tőle, csak arról szeretnék még kérdezni, hogy ugye beszéltünk az elején a fesztiválokról, de hogy tényleg mi a jövő Erdélyben, mik a tervek, hogy alakul majd a lehetőség, lehet-e csatlakozni ez a csapathoz segítőként?
Igen, lehet. Ilyen. Többféle módon. Igazából várjuk a lelkes baktákat, vagy akár lelkes adományozókat is, ha valaki szeretné támogatni az erdélyi prédikálást. Egyelőre idén a fesztivál turnén kívül nem tervezünk újabb utazást, de ez nagyon függ attól, hogy hogyan fog alakulni a fesztivál turné. A jövőbeni tervek azok az, hogy van, már eleve van egy pár emberrel kapcsolat, főleg fiatalokkal, és velük szeretnénk tovább ápolni a kapcsolatot, és tervben van egy tábor szervezése, ami még a helyszín nem eldöntött, az is lehet, hogy ott kint lenne, de az is lehet, hogy itt lenne Magyarországon, sőt lehet, hogy Krisnövölgyben, vagy Krisnövölgyhez közel, ahova szeretnénk meginvitálni fiatalokat Erdélyből. Próbálják ki ezt az életformát, nézzék meg, hogy ez tud-e nyújtani nekik valami pluszt. Szóval igazából a jövő az ez Erdélyben, hogy kapcsolatot teremteni fiatalokkal, és akkor őket valahogyan kapcsolni a Krisna tudathoz. Aztán, hogy ott pont mi fog kialakulni Erdélyben, azt tényleg csak Krisna tudja jelenleg, mert soha nem lehet tudni, hogy kibe botlunk bele, és lehet, hogy találunk olyan lelkes embereket, akik akár ott helyben is hajlandóak elkezdeni valamiféle központszerűt. Igen. Igen. Nem tervezünk központ, tehát mi magunk nem tervezünk ott központot, más a fókusz, de ha találunk egy olyan embert, akkor nem fogjuk lebeszélni.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm a Prabhunak és a hallgatóságnak pedig a figyelmet. Viszont hallásra Góranga.
Góranga.